Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat ma este is. Reflektorfényben Istennel című műsorunk következő epizódját hallják. És hát mivel idén, illetve ebben a hónapban ünnepeljük rádiónk 20 éves születésnapját, ezért erre a hónapra különösképpen is olyan szemét választottam, akit a jó Isten már magához szólított, de nagy-nagy szerepe volt abban, ahol most, jelen pillanatban tartunk. Ma a Kenyeres Magdi nénivel készült legutolsó beszélgetést, interjút hoztam ajándékként önöknek, ezzel is emlékezve rá, illetve megköszönve és hálát adva a jó Istennek azért, hogy oly sokat és oly sok éven keresztül hallhattuk az ő hangját, hogy személyesen is megismerhettük őt, és hogy mindig bátorító, imádkozó volt a mi életünkben. Ahogy mondtam, azért is választottam őt, mert az én szívemhez különösképpen is közel állt, és tudom, hogy a kedves hallgatók szívéhez is. És ha már ez a hónap valóban rólunk, a Mária Rádióról szól, és egy 20 évet ünneplünk, akkor azt hiszem, hogy egy olyan ember személy kell jó ebbe a műsorba, akinek nagyon, de nagyon, de nagyon sokat köszönhetünk. Hiszem, hogy most, ebben a pillanatban is velünk van Magdi néni, és abban is hiszek, hogy támogatja onnan fentről a mi rádiónkat, a mi jövőnket. Kedves hallgatók, fogadják szeretettel a vele készült legutolsó beszélgetést, mely 2022. február 1-én volt. Képzeljék, kedves hallgatók, jó-jó pár évvel ezelőtt, és valóban ez volt az utolsó, hiszen rá nem sokára már a jó atyához ment a mi kedves Magdi nénink. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Választottam egy dalt a mai beszélgetés bevezetőjeként, mely nem más volt, mint az oltári szentség himnusza, és lehet, hogy a hallgatók tudják, vagy nem, de én mindig tudatosan szoktam éneket, és most éppen úgy alakult, hogy mindig, amikor arra gondolok, hogy éppen ki lesz aktuálisan az interjú alanyom, akkor így rászoktam gondolni, illetve megfogalmazni magamban egy érzést, ami úgy hozzáköt. És nagyon érdekes volt, mert mindenképpen tudtam, hogy a mai interjú alanyomhoz egyházi éneket fogok választani, és azért is maradtam végül az oltári szentség himnuszánál, mert tudom, hogy az ő életében központi helye van az oltári szentségnek. Nos hát, kedves hallgatók, hogy ki ez a mai interjú alanyom, mindannyian ismerik. Kenyeres Magdi nénit kértem meg, hogy ma vele beszélgethessek, hogy együtt nézzünk rá az ő életére, és annak apropóján is, mert tudom, hogy a kedves hallgatók azért többször hallják, meg sok mindent is tudnak róla, talán többet, mint én, sőt, biztos, hogy így van, de bizonyára vannak új hallgatóink, akik őt talán még nem ismerik. Drága Magdi néni, Isten hozta, köszönöm, hogy itt van velünk.
Dicsértessék Jézus Krisztus, Kenyeres Magdi néni vagyok. Igen.
Magdi néni, meséljen egy kicsit önmagáról, így, hogyha visszamegyünk egy picit az évekre, a gyermekkoráról, milyen gyermek volt a Kenyeres Magdi néni?
Igen. Drága Emese, én Csiklákoson születtem, egy szegény, hadgyermekes, drága munkás ember szüleink voltak, és haton voltunk, három lány, három fiú, de így visszaemlékezve a gyermekkorunkra, az nagyon szép volt. Akárhogy is, hogy sokan voltunk is, de nagyon szép volt. Azért, mert szerettük egymást, a testvérek, úgy volt, hogy szerre a nagyobbak mindig a kisebbeket növelték, úgyhogy hogy nagyon szép gyerekkorom volt, és ott is jártam iskolába, a 7 osztályt Csikrákoson végeztem, és az úgy volt, emesze drága szívem, hogy amikor így szerre nőttünk, a nagyobb testvérek azok úgy szerre mi mentek el a családtól dolgozni, mert akkor nem úgy volt, hogy járunk iskolát sokat, nem, szóval kicsi kortól már dologra voltunk téve. És úgy volt, hogy a 4 nagyobb testvéreim, azok elkerültek hazulról, a 2 fiú is, a 2 nagyobb lány testvérem is, és akkor én maradtam 5 év már otthon, mi voltunk a kisebbek, az öcsém 50-ben született, én 47-ben, és akkor inkább többet mi gyerekeskedtünk otthon így visszaemlékezve, de szép volt azért, már nagyon szerettük is egymást, és valahogy úgy volt, hogy akkori gyermekkorunkban is megvolt, hogy a társaságunk. Olyan érdekes volt, hogy én el kell mondjam, hogy a Tibor atya nagy szülei, édesanyja felől nagyon közé laktak hozzánk. Uh-huh. Az úgy volt, hogy a házuk hátánál volt a rét. A rét az a miénk volt, az ott miatt. Ott játszottunk nekünk, a rét az egész csengett tőlünk, ott mi szedtük a mezei virágokat, lakadalmaztunk, evesze, drága szívem, olyan nagyon szép emlékeim vannak. Úgyhogy az édesanyja, Aranka, a Tibor atya édesanyja, hogy lány volt, kisebb, mint én. A fiú nagybácsiai egyik velem is járt iskolába, és valahogy úgy mi azért összetartottunk, ugye a szegényebbek összetartottunk, mert a nagy gazdagoknak 1-2-ke, azok csak a kapun leszködtek ki, hogy milyen jól játszodunk, és valahogy olyan jó, szép emlékek, mind olyan szép emlékek. És akkor az úgy történt, hogy most 3 éve, amikor kivitták engem Magyarországra augusztus 20-ára az ünnepére, akkor a Tibor atya elvitt engem, és a Júci mamát a testvérkéhez, Gyöndikéhez, mi ott szállásoltunk. És tessék elképzelni, 60 év után találkoztam össze Arankával, az édesanyjával, és ott ezt a vacsora után ott elmeséltük, elkacagtuk azt a sok szép emléket, amit ott, akkor, amikor ott úgy játszottunk, mondom, hogy úgy eszembe jutott, hogy ott örökké mennyasszom voltam, örökké egy függönt köttünk a fejemre, mondom, na azért nem lettem nagykoromban mennyasszom, mert kicsi gyermekkoromban álmennyasszonyok.
Van benne valami.
De nagyon szép volt, emesre. Én azt kell mondjam, hogy szüleimnek egynek sem volt állami munka, mert édesanyák neki elég volt, hogy hagyjál neked, hogy felneveljen éppen egészségesen, drága édesanyánk. Édesapán pedig legtöbbet erdővágással így a faluba ácskodott. Ez volt a pénzforrás. De nem volt hiányunk semmibe. Így annyi, hogy nem voltunk olyan cifrán öltöztetve, de azért mindenünk meg volt. Hála jó Istennek, nem éreztünk hiányt semmibe, úgyhogy nagyon szép gyermek korom, így emlékszem szép. Na nem.
Magdi néni, meséljen egy picit arról nekem, vagy nekünk, hogy mikor, vagy hogyan került közel így a templomhoz, a Jóistenhez?
Hát, drága Emese, én úgy van, hogy én mikor a 7 osztályt elvégeztem, akkor én bekerültem Brassóba a nagyobbik nővérem kicsi fiára kellett ügyelják. Az, hogy ott aztán, amikor már ilyen leányocska voltam, ugye, addig neváltam ott a kicsi fiút, a nénémét, hogy aztán így Brassóba meg voltunk így engedve, hogy csütörtökön s vasárnap mentünk ki a kapucába sétálgatni. A fiatalok már akkor rengetegen voltunk innen Felcikről, Kászomból, rengeteg szolgáló volt. Onnan is meg tudtak ismárni, hogy mindegyikünknek innen, akik voltunk, mi hosszú cofunk volt hátul mindenkinek. És addig ott a kapucába sétálgattunk, hogy én megismertem az én drága férjemet, Isten nyugtassa. Ott a fiúk is rengetegen voltak, mert az építővállalatnál ők is nagyon sokan ott voltak, fiatalság. A 60-as években akkor így volt, emesze, így volt. És így fiatalkorban nem tudom én azt mondani, hogy így sokat a templomba jártunk, mert amikor aztán a 17 éves voltam, a férjem 21, akkor mi hallottuk, hogy Bukarestben sokkal jobb az élet. És akkor mi szépen mi ott összetársultunk többen, hogy el kéne menni Bukarestbe, de ott a nagy uraknál mind magyar lányok szolgáltak a nagy ártásoknál, mert akkor ártás volt, miniszter ártásoknál. És ott adnak külön szobát, csak olyanoknak, akik megesküsznek. És akkor mi hamar egy-kettőre meg is esküdtünk. Én 17 éves voltam, a férjem 21. Neki vágtunk mi Bukarestnek. Először, drága szívem, semmit nem volt, egy bőrönbe mindenünk egybe belefért. Aztán bementünk Bukarestbe, ott az volt a szerencsénk, hogy ott volt a legnagyobb bátyám, a sógornőmmel, a bátyám hamar szerzett a férjemnek munkát, a sógornőm nekem pedig a nagy George Petrescu miniszterhez oda fegyődtek engem, de hálája Istennek olyanok voltak, hogy a miniszter úrnak volt egy elvált lánya, és annak volt egy 5 éves kicsi leánka, és inkább melléje voltam én fogadva, hogy a kicsi leánkával társalgó nőnek, vagy hogy mondjam. Na, és ott náluk dolgoztam szinte 4 évet, mert közben a férjemet elvitték katonának, és akkor, mikor leszerelt, akkor ugye az építővállalatnál adtak mindenütt lakást, és akkor a miniszter uraktól elköltöztünk, de a templomról, hogy szólott emese, az úgy volt, hogy mi magyarok Bukarestbe is összetartottunk, úgy, mint Brassóba a kapuca. A Baratfia templom előtt minden vasárnap találkoztunk. Tehát templomba nem mentünk be, csak a templom előtt ott találkoztunk, ott mi fiatalok, ott na így, de az, hogy olyan jó érzés volt, hogy nem más hát találkoztunk, se parkba, sehol, a templom előtt. De az a Baratfia templom az olyan, hogy minden órában más-más papbácsi tartotta a misét. Más nyelven. Nem. És az a, akkor aztán, ahogy én onnan elkötöztem a miniszter uraktól, betettek engem a nagy pártkantinba, 8 kerek évet ott dolgoztam. Azt mondhatom, drága Enese, hogy az életemnek a mennyország, a földön a mennyországa volt. Tiszta román nénik közt dolgoztam, egyedül voltam kicsi magyar asszonka, de azt, az, hogy milyen román tudásom is volt, még az volt, aztán már akármit, úgy ott az uraknál már, az uraknál ott kértem, hogy segítsenek ki, hogy tanuljak meg rendesen, mert értettem, amit mondtak, csak a felelet az úgy volt, hogy hol letegeztem, hol. Na, és kacagtak rajtam, és pláne akkor, amikor ilyen vendégségük volt, ők ki valamiért oda becsaltak, hogy tudjanak beszélni velem, hogy legyen, amin kacagjanak. És én meg sírtam, már mondom, hogy javítsanak ki, hogy kell mondani, hogy tanuljak meg jó, de már aztán ott a nénikék a kantinba ott megtanítottak beszélni. Na és akkor azt akarom mondani, drágám, és egy 65-be bementünk, 965-be Bukarestbe, 76-ba hazakötöztünk Csíkszeredába. Mert a férjem homorodó almási volt, és én ugye én csikrákosi, vágytunk haza ide, közül szüleinkhez. De sajnos a férjem felül egyik se érte meg, hogy hazakötözzünk. Én felülem édesanyám, ő is csak 3 évet, és hazakötöztünk, megvolt a nagyfiam, amelyik 69-ben született, és a kisebbik 71-ben. Az volt a mi vagyonunk, bukuresti vagyonunk, úgy jöttünk mi haza, de annyit csináltunk, hogy annyi pénzecskét ott összegyűjtöttünk, hogy itt Szeredába lefizettük a blokkot, mert akkor nem lehetett így könnyen hozzajutni a lakáshoz, és akkor az előleget lefizettük, és mi egy dubával hazaköltöztünk onnan 76-ba, már akkor hát volt mindenféle ilyen gépezet, ilyen rádió, tévé, ilyesmink volt, de bútordat semmi, és a 3 szoba üres, de nem számított már a jó Isten segítség, amit mi akkor fel se fogtuk. Mi azt hittük, hogy az minden az úgy jön, mert nagyon ügyesek vagyunk.
De és milyen sokszor hisszük ezt, igen?
Igen, a jó Isten volt minden pillanatban, minden alkalommal a segítségünkre, de ez így igaz, én elmerem mondani a jó Isten előtt, hogy aztán miután hazakötöztünk, és ugye 2 vallás, férjem unitárius, én meg katolikus, nem volt azzal gond, mert én is mentem az templomába, a katolikus templomba is jött a férjem, mert a Szent Ágoston templomot, amikor építették az alsó sort, mint kőműves, ő nagyon sokat ott dolgozott. És akkor a Pézes Jóska atyával, Isten nyugtassa, nagyon jó barátok voltak, és akkor megegyezte a Pézes atyával a férjem, hogy meglepetést akar szerelni nekem, hogy eszkítsen meg katolikus vallás szerint. És akkor szépen egy esti szentmisa után megesküdtünk, mert én addig áldozni se tudtam, mert nem, csak polgárilag voltunk esküve. És aztán attól a perctől az áldozás után én akkor jöttem rá mindenre, hogy a jó Isten, akit mi nem tettünk soha első helyre, hogy mindenütt ő segített, de mi akkor fel se fogtuk, fiatalok, egészségesek, jókedvűek, munkahelyünk volt, és aztán az még, hogy először drága szívem, akkorjában nem úgy volt, mint most, hogy egy fiatal pár semmi nélkül összekerüljön, mint mi, és az mi a két kezünk után mindent, hogy lakás, mindent tudtunk venni részleteket. Férjemnek is ment 2 részlet, én nekem is, és az, hogy én rögtön a napközinél munkahelyet kaptam, velem indult a kis herceg óvoda. A konyhán dolgoztam azért, hogy tudtam igazolni, hogy 8 évet a kantinba konyhán dolgoztam. és ezért így a konyhán mi szakácsnő dolgoztam, és ekközben követelték, hogy le is kéne tenni a 10 osztályt, mert csak 7 volt, és akkor még a 3 gyermek mellett még jártam fel Gyergyóba, iskolába 6 hónapig, 10 napot minden hónapban letettem a 10 osztályt. Szóval a szakács diplomát megszereltem. Akkor azután itt mondták, hogy kell a 10 osztály, hogy érvényesebb legyen, akkor beiratkoztam itt az estibe.
Nem semmi.
A gimnáziumban, drága Elese, aki most hallja velem osztálytársat, tudja már Laci, ez a szép vízi, aki nagyon sokat betelefonált szép vízről, az osztálytársam volt. Aztán amikor a 10 osztályt kiártam, akkor a férjem egy évet elment Líbiába dolgozni, és akkor azt mondta, hogy Magdi, ha meg tudod tanulni, és le tudod tenni a vizsgát, akkor kocsit is veszünk, már könnyebb lesz a 3 gyermekkel, mikor kell ide-oda venni. Először, drága szívem, abba is belefogtam. Mentem, letettem az érettségit, a tudás nem volt sokkal több, de a 12 osztályt letettem. Olyan volt, hogy már mondom én 10 osztály után nem megyek én, nekem annyi dolgom, gyermekek, család, munkahely, minden, de azután aztán rájöttem, hogy Istenem, milyen szép még időskorban és iskoláspadban.
Biza.
Mert pont ez a Laci előttem ült a padba, ez a szépvízi, és a tavaly meglátogatott. Mondom, mert ő is a rádióból hallotta meg így a nevemet, hogy na itt, hogy kikegyarás Magdi nén is, mert ugye én már 3 gyermekes anyuka voltam, mikor ezt kibajártam. És mondom neki, mikor az ajtót megnyitottam, hogy Laci, most is olyan cingár legénke vagy-e? Azt mondja, hogy gyere, fogjál meg! Hát olyan cingár legénke, hogy alig értem keresztül. Ott is elbeszélti, így sokszor így elgondoltam, hogy Istenem, engem a jó Isten ambícióval
az biztos
teremtett meg, mert ahogy én elfogadtam a nem látást is, milyen gondok voltak a jobb lábommal, az is sebben volt, 4-szer úgy voltam Medjugorjéba, a jó Isten begyógyította már, akkor segítette a bal, mert a bal nem volt bal. Most a ballal van baj, de segíti a jobb. És ugyanígy vagyok a szememmel, és ahogy a látást elvesztettem, emese drága szívem a jobb szememet.
Magdi néni, ez hogy történt? Erről meséljen egy kicsit.
Az úgy volt, édesanyám, hogy a nagyfiam pont akkor volt katona, amikor a forradalom volt Temesváron. Sokáig nem tudtunk róla. Az ugye, ha néztük azt a rengeteg ilyen-olyan híreket, nagyon el voltam keseredve, és olyan cukorbeteg lettem, hogy mikor felfedeztek, 400-on felül volt a cukor. És akkor nem volt semmi gond, már így lassan, de az a valóság, hogy mindennel törődtem, de magammal azért nem. Inkább a család, minden. El is hanyagoltam. Már amikor már úgy éreztem, hogy erősen a jobb szemem meg van gyengülve, mert 16 évig vezettem a kocsit is, mert nem volt már sofőr a családba. Nem vettem észre semmit. De amikor már így minden úgy karcsúsodott össze, akkor megijedtem, akkor mentünk Brassóba, ott meglézerezték, de azt mondta az orvos, egy nagy sisak meg is halt, hogy nem lehet segíteni rajta, mert a retina meg van indulva, és akkor elmentünk Magyarországra, ott megműtötték, de nem tudták visszaműteni, akkor még egyszer vissza kellett menjünk, mert ott valami árecskéket nem köttek el, akkor az a szemgolyom tele volt, gennyel, olyan fájdalma volt, hogy hogy azt hittem, hogy elmegy az eszem. És akkor a harmadszor a katonakórházba, Brassóba, ott szabadítottak meg a fájdalomtól, és akkor ekközben a fiammal, hál' Istennek, nem lett semmi baj, ha leszerelt, csak olyan hát volt, hogy nem tudott hírt adni.
Uh-huh.
Akkor aztán jöttek a bánatok, ugye az örömök után jöttek a bánatok is, mert 2001. április 1-én pont fekete vasárnap reggel 7 órakor az 58 éves férjem a karjaimba összeesett, meghalt. Akkor én nagyon el voltam keseredve, én azt hittem, hogy most már tényleg nekem a gyermekeim ugye nősülve, a leányom férnél, én egyedül maradtam, a szemem így el volt már, a jobb szemem így tönkremenve, a sok sírás, minden, akkor meg ugye az volt a szerencse, hogy egy drága imacsoport nénikék engem felpártoltak, mert én őszintén elmondom, én a világ előtt, hogy én imádkozni tudtam, csak én azt sem tudtam, hogy a rózsaszűzérnek melyikek a titkók, mik, és semmit, ez így igaz.
Uh-huh.
Amikor legelső alkalommal egy nénikéhez mentünk, mert aztán szerre jártunk mindenki, a fájdalmas rózsaszűzét mondtuk, én amikor hazajöttem, én azon végig álmélkedtem, és egész éjjel sírtam. És akkor így olyan úgy éreztem, hogy én kell menjek, hát én nekem úgy hiányzik, és akkor így egy kicsit így a bánattól is megmentettek, mert ugye azon is aztán a szerve az örvendet, ez dicsőséges, mindent úgy szépen, még csodálkoztak a nénikék, hogy olyan hamar felfogom, pedig ugye nem olvasni, nem tudok semmit olvasni. Na, ekközben a bal szemem ez sokat gyengült, de a Jóisten annyit meghagyott, hogy a fényt és halvány alakokot, mert azt már a magyar fiam akarta, hogy műtség, de nem egyeztünk bele, már azt mondta az orvos, hogy nehogy a fényt is elveszítse.
Mm.
Én azért, hogy így a fény és halvány alakokot, és ugye már itt van 45 év, hogy itt lakok ebben a blokkban, mindennek tudom a helyét, úgyhogy nem, sokszor nem ez jutott eszembe, hogy nem látok.
Mm.
És akkor közben rávezettek a Mária Rádióhoz, Somjóra, egy ilyen imádkozó csoportból a nénike, és ott is az jó Isten segítségével, pontosan Kornéliát, a kedves férjét kaptuk el. Kornélia se tudta akkor, hogy nem látok.
Hm.
Mikor bementünk a stúdióba, akkor valamivel meg akart Kornélia kínálni, emlékszem. És akkor mondtam, hogy nem, kérek szépen, köszönöm szépen, mert cukos vagyok, most hallhassa Kornélia, ha hallgassa. Akkor hozott valami sós nekünk, leültünk, közben jött ki a férje, a Tibor, és mondjana, hogy Bence Tibor vagyok, és én mondom, hogy a pap bácsi. És azt mondja, hát én úgy nézek ki, mint egy pap. Mondom, én nem tudom, hogy néz ki, de a hangja olyan, mint egy papnak. Mert akkor a műsorban mindig ketten volt a Kornéliával. És akkor így tudták meg, hogy Magdi néni nem lát.
Hmm.
Attól a persze. Engem mindenüve hordoztak. Csak annyit kellett kérdezzen Kornélia, hogy Magdi néni, jön-e velünk? Ja, én igen szívesen. Én mentem mindenüve. Hittek akkor még szegény volt a Mária Rádió. Nem volt ilyen gazdag, mint most. Akkor hittek minden szemmisze után, kihittek az oltárhoz, a Kornélia kivezetett, és na, hogy mondjál Magdi néni, hogy mit jelent magának, mint hogy nem lát a Mária Rádió. De valóban, amit én mondtam, a szívből, lélekből, mert én ilyen vagyok. Én nem tudok olyant mondani, ami nem igaz. Elmondtam, azt mondja a Kornélia, hogy Magdi néni, a nénikék a zsákkendőbe bele vannak dúva, mindenki sírt. hogy így kaptam én vissza a jó életet, szóval a
az életkedvet, igen.
Hogy a Mária rádióba, és én nekem nem kell olvassak semmit ki, én mindent megtanultam, hol a rádióból, hol a nénikéktől, énekektől, énekeli, mert ha valamelyik ének tetszett, akkor mindig azt mondtam, na egy szakasz csak, tanítsatok, egy szakasz. Megint a másikot, a következőt, és akkor csodáljuk össze meg, hogy mindent olyan hamarna megtanultam, már szeretem. Amit én így szívből így szeretek, az mindig nekem az van, ami a jó Istentől van, az tartós. Ami nem tőle van, az nem tartós. De én így azután aztán, ugye, hát persze, hogy templomban mindenüben, miután a férjem halála után, akkor a templomba is, hogy mindig mentem. Hajnali misére, mindig. Úgyhogy aki hallja, az biztos, hogy bólingat, hogy igaza van Magdi néni. És akkor, amikor zarándokoltunk is, hát négyszer voltam Medjugorjéba, háromszor Mártonáron zarándokulton, az Érsek atyával, Kovács Gárgály atyával. Az is olyan érdekes volt az első útunk. Ha elmondom, van-e idő?
Tessék mondani.
Az autóbuszban mindig Kornélia nekem úgy, a háját úgy csinálta, hogy mindig a középső ajtónál volt, hogy ne kelljen a padokot kerítgessem ott elől hátul. Mert ugye lábommal nem volt gond, a látástól mentem már, mert volt öröki vezettek, jó embereket adott a Jóisten mellém, na, nénikéket. És akkor hátra jött az Észek atya, akkor ugye papbácsi volt, azt mondja, Magdi néni, hogy van? És mondom, hogy én jól vagyok, hál' Istennek, papbácsi, de én úgy szeretném látni. És azt mondja, na, álljon fel, adja ide a két kezét. Én ugye magas. Én a két kezemmel kezdtem az arcát simogatni, csak amikor leértem ahhoz a finom sejmes szakállához, elkihatottam magamat, hogy szakálla van! Az van! Úgy kacagtak a népek az autóbuszba. És attól a perctől én mondom, háromszor voltam, még olyan is volt, hogy reggel kijelentette az Észek atya, hogy mindenki 7 órára legyen lenne az ebédlőben, Magdi nénin kívül. De Magdi néni mindenütt elő volt, sose késztem, sehol én nem csináltam nehézséget. Úgyhogy azért ismernek nagyon sokan a zarándok utakról is, mert mindenütt valami történt velem, ilyesmi, amit. A Medjugorjéban azt is elmondom hamar, hogy ott is hogy volt. Úgy volt, hogy Menet Kornélia ilyen kicsi cédulákot szólt ki, szóval ki kellett húzni, aki az őrző angyalot ki. Olyan tetszett Kornélia, vagy emlékszel volt-e, hogy zarándokolni, hogy ilyen őrző angyalkal legyen?
Nem.
Na, akkor én mikor elementem, nekem Kornélia megsukta, hogy ki a nevet, mert ugye, ha nem tudom a cédulháról kiolvasni. Na, tudtam, mondta, hogy Sanyi bácsi, de van felesége is. Mondom, nem baj, tőlem lehet, Istenem, tőlem lehet, Sanyi bácsi kész. Én Sanyi bácsinak az őrző angyala, úgy tudtam lenni, mondom, hát én nem tudok rajta segítkezni, mert az úgy van, hogy valahogy észre kell vett, hogy ott segít, kiveszi csomagot kezedből, ott valami, így, hogy vedd észre, és visszafelé ki kellett találni, hogy ki az őrző angyal. Na, mindenki sorra került a Sanyi bácsi, de nem találta ki az őrző angyal, de tudtam én, hogy én vagyok, mert nekem ugye Kornélia megsukta. Hát, kezdtek kacagni ott a nénikék. Hát mondom, Istenem, vajon már mi? Elemek, kisült, hogy a Sanyi bácsi nem hal, meg nem látok. Nem mondom, édes jó Istenem, hogy tudtál minket így ezt a
valamit?
Két ilyen őszi angyal, egyik nem hal, a másik nem lát. És akkor így mindenki ilyen úgy vett engem, hogy én soha nem voltam bánatos, hogy nem látok. Tehát a jó Istennek én hálát adok, hogy így teremtett meg. Így teremtett. És az, hogy mondom, gyermekkortól dolgozni dologra voltunk téve, ezért nem is álmodoztam semmi olyan szakmáról, ami már hétosztályosokra nem, de amit szerettem, azt aztán úgyis megkaptam, már 25 évig főztem a kis herceg óvodába 280 kicsi gyereknek is. Úgyhogy így volt az én sorsom. Hát lehetne könyvet írni, de hát így nagyjából, drágám, és ez. És az, hogy a Mária Rádió nekem nagyon sokat tesz, mert nekem nincs, amit busi az, hogy én nem tudok olvasni kisemmi, tehát én ott meghallok én ott mindent. És aztán így, hogy megismertem a rádiótól is mindenkit, én Dalosági, én a Szebeni családot, én Lokodi Tündikét, már amikor meghallottam, a Somjón vannak, én gyúródtam ki oda. Én mentem ki, engem nem érdekelt. Ági, amikor meghallotta a hangom, a Dalosági azt mondja, hogy szinte eltörtem miattad a lábamot, azt mondja, úgy gyúródtam le, ott volt egy ilyen lelépő a stúdióba, ott a Somjón, biztos. És akkor nekem ilyen örömem volt már. Tündikével, Görgényi Tündikével, és így találkoztam egy ilyen, mikor volt a találkozó itt Somjón, a László Ági, az Erzsike, a Mája Erzsike, mindenki így, amikor első szombatonként ugye már tudták, hogy ki vagyok, Erzsike állt meg, Mája Erzsike előtte kérdezte, ki vagyok, akkor már elálltam, megmondtam, hogy Erzsike. Így ismerták meg engem nagyon sokan, és azért mondom, a zarándok utakon is mind így ilyen, már mindig valami velem történt.
Magdi néni. Igen. Magdi néni, most már tényleg le kell zárjuk a műsort.
Jó, drága, jó.
Úgyhogy azt jó, kérném, osta. Hogy végezetül mi lenne, amit üzenne így az elcsüggetteknek, magányosoknak?
Hát én azt üzenem mindenkinek, hogy a reményt ne adják fel. A jó Istenbe, ha bízunk, szorítsuk a kezét a szűzanyának, mert én egész éjjelket is, mikor meg kell induljak a sötétbe, amikor még fény sincs. Istenem, segíts meg, Istenem, légy velem, drága szűzanyám, vezessél, légy velem. Olyan úgy érzem, hogy velem vannak. Ne adjuk fel a reményt, mert még nálunknál rosszabb helyzetben is vannak. És ha a reményt nem adjuk fel, és a jó Istenbe bízunk, mert ő soha el nem hagy, amikor hallom imába is, hogy add vissza a látást a vakoknak, a sérülteknek, hát úgy érzem, hogy hát ő minket nagyon szeret, így ahogy vagyunk, mert 60 évig, ha ajándékba adta nekem a látást, 60 évig, akkor én elfogadom így azután is. Ha bele vagy egyezve, nem hagyod fel a reményt, az biztos, hogy könnyebben át lehet szélni mindent. Fájdalomtól elkezdve mindent. És én csak azt üzenem, hogy mindenki, aki így magára van, az egyedül, mindig gondoljanak rám, hogy milyen helyzetben vagyok, és egyedül vagyok. Nem arról van szó, hogy a kicsi leánya nem jön, de én, amit lehet, úgyis megtapogatom, megcsinálom, hogy ne kelljen őt kihasználjam, mert neki is családja van. És próbáljunk csak így, mert a Jóisten segítségével meg lehet csinálni, átvészelni betegséget, minden, csak bízunk a Jóistenbe. Mert ő ártatlanul szenvedett értünk, akkor mi is ezt el tudjuk fogadni, és felajánljuk mindig valamiért. Ezt én csak ennyit tudok mondani, hogy mindenki csak gondoljon rám, amikor így elkeseredik, hogy egyedül van, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül.
Magdi néni, köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok tényleg, hogy ennyi mindent megtudhattam én legalábbis Magdi néniről, és szerintem sokan azért néhány információt nem tudtak, és így az életének a mozzanatait látva engem nagyon megérintett, és bizonyára sokunkat, és tényleg én is azt mondom, hogy mindig, amikor elcsüggedünk, vagy fel akarjuk adni a reményt, gondoljunk arra, hogy milyen nehéz élettörténetek vannak, és emberek, akik milyen helyzetben vannak, mi meg hogy vagyunk. Magdi néni, a Jóisten áldja, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és továbbra is halljuk a hangját.
Az Isten áldja meg, drága elmese, és mindenkit, mondtam, puszilok, ölelek mindenkit, és pláne az ilyen sorstársaimot, akik nem látnak, bízzanak a Jóistenbe, mert ő vezet minket, úgyhogy mindig jó úton megyünk, hogyha benne bízunk. Köszönöm szépen, én is dicsért tessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy velünk volt ma, drága Magdi néni, és a kedves hallgatók biztos nézik, hogy ha már 45 perce beszélünk, ez hogy lehetséges. Hát a Jóisten úgy adta a mai műsoridőnket, hogy hosszabb lehetett, mivel 11:30-tól kellett volna következzen az a műsor, ami szokott, és elmaradt. Úgyhogy így nekem a műsoridőm hosszabb volt, és nem is hiába, és nem is véletlenül, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy ezt most így megadta a mi számunkra, hogy hallhattuk Magdi néninek az élettörténetét, és ahogy mondtam a kedves hallgatóknak, én nagyon fontosnak találom azt, hogy a Mária Rádió önkénteseit, hallgatóit is bevonjam ebbe a műsorba, megszólítsam, és közelebb kerülhessünk ezáltal is egymáshoz. Kedves hallgatók, én most már tényleg elbúcsúzom. Köszönöm, és köszönjük, hogy bennünket választottak ma is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!